Köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Dobos Attila zeneszerzőt. Ön nem ismeretlen a rádió hallgatók előtt, mégis arra kérem, hogy beszéljen az életére. Honnan indult?
Édesapám foglalkozása virágkertész volt, édesanyám pedig varrónő, szabász, varrásmester. Az én kis életemet a 11. kerületben kezdtem, ez az én szülőfalunk, és ez az a hely, ahova azóta is vissza-vissza vágyik az ember, és visszatér, ugyanúgy, mint a madarak. Bennünk is kell, hogy valami ilyesmi legyen. Amikor 15 évig Németországban éltem, egyetlen vágyam volt csak, hogy a 11. kerületbe kerüljek. Az...
Iskolát is ott végezt?
Igen, és elkezdtem a gimnáziumot, visszakapta a nevét, Ciszterci gimnázium. Aztán kiköltöztünk Zuglóba, ott voltunk 3 évet, azután pedig az Orvos Egyetem fogorvosi karára.
Hívő családba született?
Mondjuk azt, hogy olyan alapfokon hívő volt a család. A szüleim minket ilyen szellemben neveltek, már sajnos nincsenek köztünk. És egy kicsit meg kell magyaráznom valamit. Én református vagyok. A reformátusok biztos ismerik az én híres nagybátyámat, Dobos Károlyt, aki fasori lelkész volt. Ma viszont katolikus templomba jár az egész család, mert az én szeretett feleségem katolikus, és a 3 gyerekünket is katolikusnak kereszteltettük. És hát én is 10 éve odajárok a Szent Imre templomba a Villány úton.
Említette az előbb, hogy a fogorvosi karra jelentkezett.
Igen.
Na most a zenével mikor került kapcsolatba egyáltalán gyerekkorában? Megkérdezték öntől is, hogy mi szeretne lenni, hogyha ha majd felnő?
Jó, hát minden gyereket megkérdezik a szülei. Gondolom én, hogy mi szeretne lenni, ha nagy lesz. Nekem volt egy meghatározó élményem. Volt egy csodálatos könyv, a résztábla a kapu alatt, a Cronin könyve. Akkor határoztam el, hogy én embereket gyógyító orvos szeretnék lenni. És jelentkeztem az általános orvosi karra, de kitűnő érettségim ellenére nem vettek fel az általános orvosi karra, úgymond helyhiány miatt. De mégis kaptam egy lehetőséget, hogy a fogorvosi karra felvettek. Így lettem én fogorvos.
Hogy lett zenész?
Édesanyám különösen nagy zeneszerető ember volt, és ragaszkodott ahhoz, hogy opera bérletünk legyen. Minden hónapban mentünk. 6 éves koromtól kezdve én minden hónap egyszer az operában voltam. Vettek egy zongorát a szülém gyerekeiknek, és zongorázni tanítottak. Mindig szerettem a zenét, de zongorázni nem szerettem.
Milyen hangszert szeretett?
Én szerettem a zongorát, csak a tanulás játszani gyötrelmeit utáltam, és azokat az unalmas gyakorlatokat. De aztán végül is jóra fordult a dolog, mert amikor már gimnáziumban jártam, akkor a barátaimmal alapítottunk egy kis zenekart, ahol én voltam a zongorista, és akkor már azt játszhattam, amit akartam.
Akkor már élvezet volt.
Akkor már nagy élvezet volt. Ez a zenekar volt az, ahol én megtanultam a hangszerelés alapjait és a harmonizálás alapjait. Mondjuk a 6-7 évig tanultam zongorát, és ezen kívül az égvilágon semmiféle hivatalos zenei kiképzésem nincsen. Ez nem jelenti azt, hogy nem értek semmihez, hanem azt, hogy nagyon sokat tanultam én önképzéssel. Könyveket olvastam, és ellestem onnan a zeneszerzés titkait, ahonnan tudtam. Nagyon jó hallásom van, és mindig úgy hallgatom a zenét, hogy mindent kihallok, mi van a basszusban, milyen hangszerek alkotják a harmóniákat, azt is még kihallom, hogy milyen bontásban vannak felépítve ezek az akkordok, és természetesen minden egyéb hangszert is kihallok, és ha arra az egyre koncentrálok, akkor végig is tudom követni. Így, hát elemzéssel. Ugye néztem, hogy a nagyok hogy csinálják, és ma már ott tartok, hogy talán majd a beszélgetésünk későbbi fázisában beszélünk erről, szimfonikus zenekarra hangszerelek, mert írtam egy operát is.
Hogyan komponál?
Én úgy komponálok, hogy leülök a zongorához, és becsukom a szemem, vagy csak félig, és elkezdek játszani valamit a billentyűkön. Azt úgy nagyjából tudom, hogy hova megy az utazás, hogy körülbelül mit akarok csinálni, de a gondolatok azok még nincsenek meg, akkor elég gyorsan én egy olyan alfa-szerű állapotba kerülök, ahol az ember szinte lebeg ég és föld között. Ha ilyenkor véletlenül hozzám szólnak, én úgy összerázkódom, és akkor a szívdobogást kapok, mert tényleg nem a földön van az ember ilyenkor. Jönnek ezek a zenei gondolatok. Én a jó Istentől kapom, hát honnan másholnan, mert én nem találom ki, tessék enni. Ünnepélyesen kijelentem, hogy én még egy hangot én magam az életemben nem találtam ki. Mindig csak úgy kapom a jó Istentől. Hát nem csodálatos ez. De. És a zene az az Isten nyelve. Annak nincsen nyelvtana, nem kell tudni semmilyen nyelvet hozzá. Azt mindenki megkapja, és érti. Jöjjön Afrikába, vagy Honoluluból, vagy akárhonnan. Nem kell előképzettség hozzá. Tehát ez az Istennek a direkt beszéde, az üzenete az ember felé. Én végtelen nagy alázattal és hálával fogadom ezt a mindenható jó Istentől, hogy én megkaphattam ezt a csodálatos ajándékot, hogy én az Isten szeretett üzenetét, én szerencsétlen kis földi emberke közvetíthetem az emberek felé. Az én első szerzeményem egy sláger volt, és pedig úgy született, hogy játszottunk egy munkásklubban a barátaimmal. Ott szombat este mindig tánc volt, és mindig kérték tőlem az akkori magyar slágereket, amelyeket én viszont ódivatóaknak tartottam, mert mi már akkor Rádió Luxemburgot hallgattuk, és tájékozottak voltunk a nyugati világ irányzatairól. Azt mondtam, gyerekek, hagyjatok engem békén ezekkel az ódivatú slágerekkel, ezek olyanok, hogy 5 perc alatt írek egy jobbat. És akkor azt mondták, hogy ha-ha-ha, kinevettek. Hazamentem, leültem a zongorához, és ha nem is 5 perc alatt, de egy fél óra alatt megírtam az első slágeremet. Később Németh Lehel fölvette, az volt a címe, hogy Arcomra hull az őszi eső. Nem ez volt az első rádiófelvételem, az én első rádiófelvételem egy későbben született dal volt. Akkor ugye elkezdtem komponálni slágereket, és kedvet kaptam ehhez, és a barátaimnak is tetszettek ezek, és akkor mindig elkezdtük játszani, és buzdítottak, hogy menjek el valami szövegíróhoz, írjon nekem szöveget. Kerültem el Esnagy Istvánhoz. Esnagy István nagyon jól futó szövegíró volt annak idején, sok sláger szerzője. Hetekig járkáltam a nyakára, hogy hagyj mutassak meg neki valamit. A végén már megunta, és előhúzott a táskájába egy szöveget, azt mondta, itt van, ezen is ízd meg, ha megtudod. Hát megtudtam. Ez volt a napsugár, vagy úgy is mondják, hogy még egy percet adj nekem, te lágyan fénylő napsugár. Ez volt az én első rádiófelvételem. És akkor a rádiósoknak megtetszettek ezek a számok, amiket mutogattam, és akkor kaptam a rádiótól egyszer csak egy felkérést, hogy van itt egy kezdő énekes, úgy hívták, hogy Araszki László, és lesz egy ilyen Tessék választani című műsor, ugyan írjak már egy számot neki. Megírtam ezt a számot, ami aztán óriási sláger lett. Az volt a cím, hogy még ide-oda húz a szív. Ó, ejjjjjj! És ezzel befutottam én is, meg az Araszki Laci is befutott. És akkor utána egyik hozta már a másikat, akkor már szabad volt a pálya. Ilyen slágereket írtam Araszki Lacinak, mint Annál az első ügyetlen csóknál, vagy Isten véled, édes piroskám. Harangozó Terinek írtam, minden ember boldog akar lenni, minden nap, mikor eljön az este. Akkor megismerkedtem a későbbi feleségemmel, a Mari Zsuzsival, neki megírtam a Mama című számot, amivel megnyertük a Tánza Fesztivált, és hát magamnak is írtam saját, hogy én szerettem volna énekelni, a Boldogságtól ordítani tudnék című dalt, akkor a Kövek a vízparton. Ezek olyan nagy slágerek voltak, hogy ma 50 év után most már örökzöldeknek mondhatjuk, mert ma is játsszák. Így indult el az én zeneszerzői karrierem. Ezt aztán megszakította később a diszidálásom. Ez egy egész új történet, életemnek egy új szakasza. Németországba mentünk ki, sok jót is rosszat köszönhetek ennek a 15 évnek, amit ott töltöttem, de a legnagyobb ajándék, amit ott kaptam, az az, hogy megtaláltam a hitemet.
Igen, erre is akartam kérdezni, hogy említette a beszélgetésünk elején, hogy annyira nem volt hívő vallásos a családja, hogy mikor érezte azt, hogy Isten felé kell fordulni, hogy van valami több, valami más is van azon kívül, mint amit látunk és tudunk. Volt, történt valami, ami arra felé irányította, Isten felé fordította?
Volt bizony. Hát, először én mindig gyanakodtam rá, hogy valaminek kell lenni, mert mint zeneszerző, én úgy éltem meg a zeneszerzést, hogy sohasem éreztem azt, hogy én találom ezeket a dallamokat ki. Én mindig úgy éreztem, hogy ez valahonnan jön. Honnan? Hát a Jóisten küldi. Ez csak egy olyan megsejtés volt, egy ráérzés. És amikor Németországban egy drámai fordulatot vett az életünk, akkor ott kint Németországban megszületett a kislányunk. Mi Mari Zsuzsival, mint fér és feleség mentünk ki, és 6 hónapos volt a kislányunk, amikor Mari Zsuzsi egyik napról a másikra elhagyott minket, és én úgy éreztem, hogy megsemmisülök szinte. És akkor én megpróbáltam imádkozni. És mint mondtam a szüleim, azért figyeltek rá, hogy járjunk templomba, és volt egy gyerekisten tisztelet is a kelenföldi református templomnak az alaksorában. Volt nekem hova menni vissza a KH-hoz, de szégyen szemre még a mi atyánk szövegét is alig tudtam elmondani. El is szégyeltem magam nagyon. És akkor mint a vízbe fulladó ember az utolsó szalmaszál után kap. És akkor én imádkoztam és fohászkodtam az Isten felé. Mondom, édes drága jó Istenem, nem tudom, hogy vagy-e. De ha igen, akkor mutasd meg magad most nekem, mert nagy szükségem van rád. És megmutatta.
Kapott választ.
Igen, de hogy miért? Még akkor szenvedtem ott hetekig, gyötörődtem, mindig elmentem oda a Klapka családhoz, és hát elvittem a kisgyereket sétálni a parkba egy babakocsival minden nap. Ez Düsseldorfban volt. Nem akartam, hogy elszakítsanak tőle. Az idegeim annyira kivoltak, hogy hát nem is tudtam enni, inni semmi. Szóval egy élő fájdalom volt a testem és a lelkem. Ez az egy volt, hogy a kisbabát vihettem a parkba sétálni. És akkor volt egy nap, amikor én egy kis nyomorúságos penzióban laktam, kiléptem a penziónak az ajtaján, és egyszer csak egy teljesen tiszta, világos hangot hallottam. Teljesen tiszta, világos, és fölfele kellett néznem, mert onnan hallottam. És ez a hang azt mondta, miért félsz, hiszen én mindig veled vagyok. Miért félsz, hiszen én mindig veled vagyok. Igen, én hallottam az Isten hangját. És akkor elkezdtem járni egy bibliakörbe, hogy magyar emigránsoknak voltak ilyen biblia tanulmányozó körei, és ott kerestük az igazságot. És ott találkoztam sok olyan emberrel, akik megtalálták a hitüket, és segítettek nekem. Volt ott egy csodálatos család, Molnár család, akik azt mondták nekem, hogy mert tudták, hogy én egy kereső úton vagyok, hogy Attila, nyugodtan tegye próbára az Istent. Nyugodtan. Egész biztos, hogy megkapja a bizonyosságot. Akkor volt nekem a harcom a kislányomért, mert el akartam hozni abból a fertőzött millióból ezt a kis gyereket. Németországban a gyereket férfi meg nem kapja soha. Én mégis megpróbáltam a lehetetlent, és kértem Isten segítségét. Elmentem el a gyámhatóságra, rendőrségre, ügyvédhez, minden az égvilágon. És akkor a Mari Zsuzsi, nekem most már ő csak fogalom. Ő elment a klapkával a Kanári-szigetekre egy hónapra nyaralni, és ott hagyta a gyereket a klapkának a hites feleségére, hogy vigyázzon addig, míg ők ott vannak.
Végül is sikerült a kislányt megszereznie?
Hát igen, igen. Méghozzá simán. Az, ami Németországban lehetetlen. Én olyan segítséget kaptam az Istentől, hogy megkaptam a gyámhatósági támogatást is. Azt mondták, hogy amíg a szülők nincsenek elválva, addig a jogaik is, meg a kötelességeik is azonosak. Így tehát én nyugodtan elhozhatom onnan abból a Düsseldorfi lakásból. Én már akkor ügyem mellett egy faluban voltam fogorvos. Nyugodtan hozzá, mert nem elhozhatom, hanem kötelességem. Mert én édesapja vagyok önök a gyereknek. Így is történt. Elmentem éjszaka hálókocsival, felutaztam Düsseldorfba, Münchenből. Előre megvettem a repülőjegyet visszafele. Nem akartak beengedni a lakásba. Nem akarom részletezni, nagyon megáláztak. Lényeg az, hogy mégiscsak elértem azt, hogy kiadták a gyereket nekem. Azt hitték, hogy sétálni viszem, én pedig beültem az első taxiba is, irány a repülőtér, és nem is egy egész óra múlva, már Münchenben voltunk, és onnan a repülőtérről felhívtam a Klapkánét, hogy ne aggódja, mert nálam van a gyerek. Akkor nyakamra küldte a rendőrséget, a rendőr mindent megnézett, hogy mi van, hát én már a baba kelencsétől között mindent megvásároltam előre, ott volt a baba ágy, és minden, ami ahhoz kell, hogy egy kisgyereket ellásson az ember. Jegyzőkönyvet tettek fel, mosolygott, aztán elment. Soha többet nem abbahagytak hivatalos hatóságok.
Kedves hallgatók, Dobos Attila tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része holnap, ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Lélek hangja. A Szentségimádás iskolája. Fábri Kornél atya előadás sorozata.